Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, dicsőítsük, magasztaljuk a mi Urunk Istenünk nevét a 135. Zsoltár első versének éneklésével. 135. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és az új énekes könyvünkből a 627-es éneket keressük ki. Ezt fogjuk a mai napon megtanulni, a 627. dicséretünket, tehát ebből a barna énekes könyvből. Igéddel áldj meg bennünket, Urunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 20. úrnapjának kérdését és felületét Korompai Gábor presbiter testvérünk olvassa közöttünk. A most kezdődő szakaszban az apostoli hitvallás tételeit magyarázzuk, azon belül pedig az Atya és a Fiú Istenről vallott tételek után áttérünk a Szentlélekről vallottak magyarázatára.
Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hitáltal Krisztusnak és minden ő jó téteményének részesévé tesz, vigasztal és velem marad mindörökké.
Isten igéjét a mai napra jelölt Zsoltárunkból, a 23. Zsoltárból olvasom. A 23. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. Isten áldása legyen rajtunk és közöttünk, hogy megérthessük a hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, megköszönjük te neked azt, hogy szent lelked által jelen vagy közöttünk, ezért a mi imádságunk nem a falaknak szól, hanem te neked, aki hallod a mi beszédünket, hiszen ismered is a mi szívünket, gondolatainkat, jelenünket, múltunkat, de még jövőnket is. Köszönjük neked, hogy mégis megállhatunk te előtted, segítségül hívhatunk téged, könyöröghetünk te hozzád. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor ezt természetesnek vesszük. Bocsáss meg nekünk azt, hogy miközben ilyen egyszerű te veled beszélni, mégis sokszor hanyagoljuk ezt, elfelejtkezünk erről, feleslegesnek tartjuk. Urunk, taníts bennünket imádkozni, könyörögni, hiszen azt ígérted, hogy a hittel elmondott imádságok kedvesek te előtted, figyelsz azokra, meghallgatod azokat. Adjad, hogy így hozzád való bizalommal tudjunk minden időben szólítani téged. Most is azt kérjük, ezért szólítunk, hogy te magad szólj mi hozzánk. Azokkal a beszédekkel, amelyek a te beszédeid, az örök életnek beszédei. Tanítsál bennünket. Szent lelked által tedd élővé számunkra a te kijelentett igédet. Adjad, hogy azt megértsük, szívünkbe fogadjuk, és annak engedelmeskedjünk készséggel. Munkálkodjál így bennünk és közöttünk, hogy ez az óra áldássá lehessen mindannyiunk számára. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetésre, az ige hirdetés hallgatására készülve a 227. dicséretünket keressük ki. Ennek a dicséretnek, a 227. dicséretünknek az első és a harmadik verseit énekelve folytassuk imádságunkat. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya.
Hajtózik éveidnek, drága
Kedves testvéreim, Isten igéje a 23. Zsoltár első verséből szól hozzánk, ahol ezeket találjuk megírva. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Kedves testvérek, a hagyományos egyházi rendtartásunkban ez a mai vasárnap az egyházi ének és zene vasárnapja. Általában elmondható az, hogy a zene és az ének egy különleges módja annak, hogy az ember megfogalmazza és átadja, közreadja gondolatait. Egy gondolat, egy üzenet, egy tartalom, dallam kíséretében való közlése ez, illetve egy gondolatnak, egy tartalomnak a zene nyelvén, zene eszközökkel való tolmácsolása. Az egyházi zenénkre nézve is igaz az, mint általában minden zenére, hogyha kellő harmónia alakul ki a gondolat között, amit közölni akarunk, és a dallam között, a közlés nyelve között, akkor sokkal hangsúlyosabbá válik az üzenet. Ha a 23. Zsoltár csak úgy felhangozna a magyar emberek előtt, biztos, hogy nem tudnák ezt a Zsoltárt annyian, mint amennyien tudják, amiatt, hogy egy szép dallammal tanulták generációról generációra énekelni a testvérek ősei, a testvérek, meg majd talán azok is, akik utánunk következnek. Olykor megkérdezem a hivatalba érkezőket egy-egy temetés bejelentéskor, hogy volt-e kedvenc bibliai üzenete, ígéje, zsoltára az illetőnek, akit temetni készülünk, és az esetek 90%-ában elhangzik a 23. Zsoltár. Hogy az gyakran énekelgette az elhunyt. Nos, egészen biztos az, hogyha egy szép harmónia alakul ki a közlendő és a közlés nyelve között, akkor ez fölemeli a közlendő gondolat erejét és talán hatását is. Azonban meg kell azt mondjuk, hogy annak ellenére, hogy a zene a mai világban sokkal hangsúlyosabb dolog az ember életében, mint korábban, mégsem mindenki beszéli, és mégsem mindenki érti ezt a nyelvet, a zene nyelvét. Éppen ezért egyházi szempontból azt kell, hogy mondjuk, hogy a zene soha nem válthatja ki az élő beszédet. Erősítheti azt, aláhúzhatja, mélyítheti, de az élő beszéd, az egyenes beszéd helyére soha nem kerülhet oda a zene. Az egyház is régóta használja ezt az eszközt, és ennek az eszköznek a segítségét. Ha visszalépünk 400-450 évet a reformáció idejére, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon nagy ereje volt azoknak az énekeknek, amelyek a reformáció idején születtek. A reformáció sokféle üzenetét az ének eszközével támogatva adták át az embereknek. És ezek az énekek nagyon szépen megmaradtak, és ha figyel az ember a szövegükre, akkor megértheti belőle a reformáció korát, vagy azokat az üzeneteket, amelyeket a reformáció közölt. Luther Márton maga is elég sok éneket szerzett éppen ezért, mert megértette, hogy egy dallammal föl lehet erősíteni, elérhetővé lehet tenni nagy igazságokat az emberek számára. De ha még visszább megyünk, akkor azok a történetírók, akik lejegyezték nekünk, csak kevesen voltak a keresztény üldözéseket, leírják azt nagyon őszintén, hogy milyen megdöbbentő volt az arénákban a keresztjének halála, akik alatt meggyújtották a mágiát, és ezek az emberek énekeltek. És azt jegyzik föl, hogy elcsendesedtek a tomboló emberek az arénában, mert ezzel nem tudtak mit kezdeni. Hogy emberek életüknek utolsó perceiben, a halálukban elkezdenek énekszóval üzenni azoknak, akik őket halálra adják. De mehetünk még vissza a történelemben, elérhetünk az Ószövetség idejére. A Zsoltárok könyvéből olvastunk ezen a mai napon. A Zsoltárok valamikor énekek voltak dallammal együtt, és bizony nagyon sok hasznos dolgot mondanak el, elejétől a végéig nekünk, fontos dolgokat közölnek velünk. De túl ezeken azt gondolom, hogy szerte a Bibliában találkozunk énekekkel, olyan énekekkel, amelyeket a szerzőik egy adott élethelyzetben mondtak és énekeltek el, majd pedig követték őket ebben az utódaik. Tehát nagyon fontos tartalmakat kapunk, amelyeket valamikor, illetve ma is aláhúzhat, felemelhet, hangsúlyossá tehet az a dallam harmónia, amellyel kísérjük. A 23. Zsoltár az Ószövetségi egyik legnagyobb énekes evangélizátor Zsoltára, akit úgy hívnak, hogy Dávid. Így kezdődik ez a Zsoltár, ez a felirattal, ez Dávid Zsoltára. Dávid nagy misszionárius volt az Ószövetségben. Noha erről kevesebbet szoktunk gondolkozni és beszélni, mert a legtöbb ember csak odáig jut, hogy Dávid király volt. Ez is igaz, de Dávid hatalmas szolgálatot végzett Isten ügyéért, nem csak mint király, hanem mint olyan művész, aki azokat a lelki tartalmakat, amelyeket fölismert, amelyeket Isten a szívébe írt, dallammal ellátva adta a kora és a társadalom elé. Most éppen tehát a 23. Zsoltárt olvassuk, és talán nem kell azt mondanom, hogy ennek a Zsoltárnak az eredeti dallamát nem ismerjük, az elveszett valahol a történelemben, de lássátok meg, hogy annak ellenére, hogy nem ismerjük azt az eredeti dallam vonalat, amivel Dávid kísérte ezt a Zsoltárt és énekelte, mégsem akadálya a dallam hiánya annak, hogy megértsük az eredetileg megfogalmazott közlendőt. Nem csonka ez a Zsoltár attól, hogy nem ismerjük az eredeti dallamot. Ebből is látszik, hogy Dávid életében is a gondolat volt az elsődleges, a gondolat, amit el akart mondani a közlendő, és ezt erősítette föl a dallammal. Akármilyen furcsa, a 23. Zsoltár egy bizonyságtétel. Nem egy nóta, nem egy népdal, hanem ez a Zsoltár az Ószövetség bizonyságtételei közül az egyik legszebb bizonyságtétel. Olyan bizonyságtétel, olyan kerek egész, ami dallam nélkül is megáll. Ez a bizonyságtétel nem úgy született, hogy Dávid önmagának írt volna egy bizonyságtételt, hanem ez a bizonyságtétel a hallgatóknak született. Azoknak, akik meg fogják hallgatni ezt a bizonyságtételt. Bármilyen furcsa, Dávid nem önmagáról akart ebben a bizonyságtételben beszélni, bár úgy hathat ez számunkra, hogy önmagáról szól, de mint bizonyságtétel mégis egyértelműen megállapítható, hogy ez a vers, ez az üzenet, ez a gondolat, amit előttünk a 23. Zsoltárban Istenről szól, az Úrról szól. És hogy valaki félre ne értse, rögtön így kezdődik ez a Zsoltár, hogy az Úr az én pásztorom. Dávid bejelenti tulajdonképpen az első sorban azt, hogy miről fogok most szólni. Az Úrról fogok szólni, Istenről fogok szólni, az hallgatóknak fogok róla szólni, és azt akarom elmondani, hogy ő az én pásztorom. A bizonyság tételnek ez a lényege, hogy a bizonyság tevő igazol valamit. Dávid azt mondja, az Úrról fogok beszélni, akivel én, aki megszólalok, személyes kapcsolatban vagyok. Mert ez a kép, amit használ Dávid, hogy Istenről beszéljen, ez egy mély, személyes kapcsolatot jelent ki. Az Úr az én pásztorom. Mi összetartozunk. Ő a pásztor, és noha nem mondja ki Dávid, de mégis mindenki számára érthető abban a korban is, meg ma is, hogy én meg vagyok egy bárányka. Egy bárányka. Így tartozunk össze. Így beszélek Istenről. Dávid ezzel a mondattal azt is elmondja, hogy úgy mondok most dolgokat Istenről, mint aki Istennel személyes kapcsolatban vagyok. Figyeljetek ide! Olyan ez a bizonyságtétel, mint amikor valaki elmegy egy bíróságra tanúskodni valamiről, amit látott, hallott. Egy olyan ügyben, ahol jelen volt. És elmondja azt, hogy ő mit látott. Megerősít egy állítást. Igen, így volt. Kérdezik. Mindenféle módon a tanút is megforgatják. És ő neki arról kell szólnia, amit ő látott és tapasztalt, ahogyan ő személyesen dolgokat megélt. Így tesz Dávid bizonyságot Istenről. Azt mondja, mi összetartozunk. Ő az Úr, őről akarok beszélni, azért vagyok itt, és azért írom ezeket a sorokat. Nem csak távolról ismerem, nem csak hallottam róla valamit, hanem olyan szerves kapcsolatban vagyok Istennel, akiről beszélek, mint a juhok a pásztorral. Nagyon fontos, testvérek, hogy ezt megértsük, ezt a gondolatot, ami ezt a Zsoltárt szüli. Bizonyságtételre minden időben szükség van. De ebben a mai korban nagyon sokan nem tudják, hogy miről kell bizonyságot tenni. És ezért nem is teszünk bizonyságot semmiről. Általában nem jellemzi az életünket. Semmilyen téren valaki lát valamit, amiről tudja, hogy problémás a törvény szerint, és mit csinálnak az emberek, elfordulnak és elszaladnak. Senki nem akar tanúskodni. Senki nem vállalja be, hogy én bizonyítsam azt, amit láttam és hallottam. A villamoson, buszon kitörik egy veszekedés, az emberek következő megállóban leszállnak. Ilyenek vagyunk. A keresztények meg hallgatnak. Olykor mondunk valamit Istenről, még többet szoktunk beszélni magunkról, de a legtöbben nem beszélnek semmiről. Nos, testvérek, szükség van a bizonyságtételre minden időben, de fontos, hogy megértsük, hogy miről kell beszélnünk. Dávid idejében a zsidó nép egy nagy krízisben volt. Ennek a krízisnek az volt az egyik oka, hogy nem tudtak Istenről eleget. A királyság korát a bírák kora előzte meg. És a bírák korának az volt a lényege, hogy a vándorlás és a honfoglalás után az Isten tisztelet egyre jobban elhalt. A törzsek egymástól távol letelepedtek, megszűnt az egységes Isten tisztelet, és azt olvasuk erről a korról, hogy egyre másra az emberek úgy tisztelték Istent, ahogy nekik jól esett. Már nem foglalkoztak azzal, hogy kicsoda Isten, hogy ő mit mondott, hanem az emberek kitalálták, hogy hogy is lehetett ez. És ilyen módon Istenről való tudásuk egyre jobban elsekélyesedett. De az is igaz, hogy Dávid korában az emberek nem voltak benne biztosak, hogy amit egyáltalán tudnak Istenről, az igaz-e? És az egyáltalán hihető-e, amit ők egymástól vettek? Tudjátok, nagyon sokszor előfordul az, hogy valaki azt mondja, benne van a Bibliában. És akkor mond valami olyan dolgot, ami annak, aki ismeri a Bibliát, tán gyanússá válik, hogy hol van ilyen a Bibliában? Hol van ilyen a Bibliában? Ez mindig abból szokott adódni, hogy valaki nem ismeri a Bibliát eléggé, hallott valakitől valamit, és úgy gondolja, az az információ megáll. Édesapámnak volt egy kedves öreg gyülekezeti tagja, amelyik mindig mondta neki, tiszteletes úr, meg van írva a Bibliában, hogy mikor azt a kis fényes csillagot látja ott az égen, akkor nagy hideg lesz. Mondta egy édesapám, mondja már, hol van ez megírva a Bibliában? Hát nem tudom pontosan, de biztos benne van. Ő valahogy így hallotta, hogy ez benne van a Bibliában. Na, így születnek mai nyelven a városi legendák, és aztán az emberek a végén teljesen elbizonytalanak abba, hogy hát amit mi tudunk Istenről, az igaz-e vagy sem. Dávid Isten félő ember volt. Egy olyan korban, amikor nem voltak sokan Isten félőek. Amikor sokan követtek hamis tanításokat, amikor a társadalom többsége nem tudott Istenről eleget, akkor Dávid egy olyan ember volt Izraelben, aki beszélt az Istennel, és akivel beszélt az Isten, aki tudta, hogy kicsoda az Isten, ismerte és tapasztalta Isten jelenlétét az életében. Istennel akarta élni az életét, és Isten a szívére helyezte, hogy beszéljen erről az embereknek. Mondja el az embereknek mindazt, amit megtapasztalt és megélt. Így Dávid egy csomó dolgot leírt. Bizonyságul annak, hogy ilyen az Isten, akit nem ismertek, akivel ő bizonytalanok vagytok, tudjátok meg, ilyen az Isten, így tapasztalom, igazolom és hirdetem előttetek. Tanúskodom róla. Tudjátok meg, hogy ez az az Isten, ami atyáink Istene, akit elfelejtettünk, akinek a képét eltorzítottuk. Tudjátok meg, hogy ki ő, higgyetek neki, és higgyetek ő benne. A 23. Zsoltár is egy ilyen bizonyságtétel, ahol Dávid Istent állítja a középpontba, azért, hogy a hallgatói megtudják azt, hogy kicsoda valójában Isten. És oda mutat az Istenre, és azt mondja, így van, igaz. Ő a mi Urunk, őrá hallgassatok. Mit állít Dávid? Milyen állításokat igazol és erősít meg abban a korban Istenről? Ahogyan mondtuk, Dávid azt mondja, hogy az ember, én, a tanú, olyan vagyok Isten számára, mint egy bárány, egy jó pásztor számára. Az én pásztorom betölti a szükségeimet. Abban az időben nagyon sokféle szükség volt Izrael társadalmában. Ezt a népet gyakran megtámadták külső népek, idegenek, fájt a foguk a Jordán mentére, a vízre. És ezért újra meg újra megtámadták őket. Ennek a népnek szüksége volt a gyakori természet adta a változások miatt arra, hogy megértsék azt, hogy kicsoda az Isten. És Dávid azt mondja, az Isten olyan nekünk, mint amilyen a pásztor a juh számára. Betölti a mi szükségeinket. Nem mindent akar elmondani Dávid Istenről. El akar mondani olyan dolgokat, amiket akkor ő ott szükségesnek érzett, hogy emberek meghalljanak. Mert amire a báránynak szüksége van, azt mind ismeri és képes betölteni a pásztor. A bárány önmagában nem sok mindenre képes, de ha ott van mellette a pásztor, akkor a pásztor gondoskodásának köszönhetően a bárány élete, ma így mondanák, minőségivé válhat. A pásztor nélkül való bárányok kiszolgáltatottak, védtelenek, bugyuta életet élnek, és az nem is sokáig tart. De ha ott vannak a pásztor közelében, a pásztorságba, akkor az ő életük egészen más. Ezért azt mondja el Dávid, hogy nekünk is Istenre van szükségünk. Istenre van szükségünk. Ő az, aki betölti minden szükségünket. És elkezd beszélni Dávid az élet szükségeiről, amely abban a korban is jelentkezett, úgy, mint ma. És azt mondja, hogy ezekre a szükségekre, amelyekre mindannyian keresitek a választ, a megoldás Isten személyében van. Isten személyében van. Azt mondja, Isten vezeti az övéit, mint ahogy a pásztor vezeti a bárányait. Azt mondja, hogy Isten irányítani akarja az övéit. Mint ahogy ülünk az autóban, és fogjuk a kormányt, irányítjuk, hogy milyen irányba menjen. Azt mondja, Isten nem csak lehetőségeket teremt, hanem azokat, akik az övéi, oda is irányítja, oda is vezeti. Azt mondja Dávid ennek a megszomorodott és megkeseredett népnek, hogy az Isten az övéit meg akarja vidámítani. Örömöt hoz az övéinek az életébe. Felüdíti az övéit, akik eltikkadtak, akik úgy gondolták, hogy nincs tovább. Tudjátok meg, hogy Isten a jó pásztor, ezt teszi az övéivel. Aztán azt mondja, gondoskodik az övéiről. Gondoskodik az övéiről. Nem kihasználja az övéit. Nem az a célja, hogy minél több bőrt lehúzzon a bárányairól, hanem azt mondja, a jó pásztor gondoskodik az övéiről. Táplálja, eteti, sőt, úgy folytatja Dávid, a mi Urunk Istenünk védi és vigasztalja az övéit. Védi és vigasztalja az övéit. Nagyon fontos volt ez egy olyan korban, ahol az előző király Saul 40 éven keresztül hadakozott, és valamiféle módon megteremtette az ország határait, és aztán a nyomdokába lépett Dávid, aki szintén egy harcos király volt, nagy győzelmeket aratott, és az emberek elkezdtek bízni a maguk erejébe. És akkor Dávid azt mondja, hogy az Úr az, aki meg tud bennünket őrizni. Az Úr az, aki bennünket meg tud védeni. Amikor az emberek elkezdtek bízni abban az erőben, amit az állam jelentett Dávid királyban megszemélyesülve, akkor Dávid azt mondja, hogy fiúk, férfiak, lányok, asszonyok, az Úr az, aki megvéd bennünket. Neki van hatalma arra, hogy megvédjen bennünket. Neki van hatalma arra, hogy megvigasztaljon bennünket. Aztán folytatja, hogy az Úr fog gyógyítani bennünket. Mint ahogy egy pásztor gyógyítgatja a bárányait. Nem kilövi, nem leöli azt, amelyik megsérült, hanem gyógyítgatja, az Úr gyógyít bennünket is. Azt mondja, Isten szemmel tartja az övéit. Nem szunnyad Isten. Nem úgy, hogy elalszik a bárányokkal, meg az lesz, ami. Hanem azt mondja, Isten szemmel tart, figyelemmel kísér. És azt mondja végül ebben a Zsoltárban, hogy mi magunk az Úr házában lakhatunk. Ő közösséget vállal velünk. Azt mondja Dávid az ő népének Istenről, hogy az Isten veletek az övéivel közösséget vállal. Hát nem ezekre van az ember életében a legnagyobb szükség. Nem csak ott sok ezer éve ezelőtt, hanem ma is. Tudja az ember azt, hogy merre kell menni? Hogy mi a jó döntés? Igen, míg fiatalok voltunk, azt gondoltuk, hogy tudjuk, hogy mi a jó út és mi a jó irány. De aztán kétszer-háromszor, mikor az ember neki megy a falnak, nagyot koppan, akkor az egy kicsit elbizonytalanodik afelől, hogy mindig jól tudtam-e én, és mindig jól tudom-e én, hogy mit kell tenni. valljuk meg őszintén, testvérek, hogy egy tanácstalan világban élünk. Ahol persze sokan kiabálják, hogy mit kellene tenni, de általában nem vállal senki felelősséget azért, hogyha követed a tanácsokat, célba is fogsz érkezni. Tanács az van, rengeteg. Osztják ebbe a világba a tanácsokat. De csak egyre több tanácstalan emberrel találkozhatunk, és talán a saját életünkben is egyre jobban tanácstalanok vagyunk. Hát nincs szükségünk valakire, aki vezet bennünket? Hát nincs szükségünk valakire, aki irányít bennünket, testvérek? Aki irányít bennünket? Bármilyen furcsa, erről szól a magyar történelem is, hogy ennek a népnek kell valaki, aki irányítja. Ezért dönt ez a nép irányítók mellett. Nem jó ennek a népnek. Valahogy a mi genetikánkban az van írva, hogy nekünk kell valaki, aki irányít bennünket. Olyan nép vagyunk. Nem tudunk úgy élni, hogy mindenki azt csinálja, amit akar. Kell egy vezér, akire fölnézhetünk. Aki a miénk, aki irányít bennünket. Akit lehet szidni is természetesen. Lehet felelőssé tenni mindenért. De ilyen nép vagyunk. Ez az igényünk. Járjon valaki előttünk, irányítson bennünket. Az embernek szüksége van vidámságra, felüdülésre, gondoskodásra, védelemre, vígaszra, gyógyulásra. Valakire, aki engem szemmel tart, aki figyel rám, valakire, aki közösséget vállal velem. Egy olyan világban, ahol a közösségek egyre jobban szétesnek. Testvérek, ami akkor szükség volt, szükség ma is az életünkbe. És előáll Dávid, és azt mondja, az Úrtól kapod meg mindezt. Istennél keressed, mert ő az, aki meg tud téged segíteni ebben a szükségedben. És hogy mondja Dávid? Én hozzá tartozom, az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm, azt mondja Dávid, nem szűkölködöm. Magyarán az én szükségeimet az én Uram betölti. Én tanúskodom róla, hogy amit régen elmondott nektek Mózes, amit megerősítettek utána jövő nemzedékeken keresztül, Isten prófétái, az igaz, Isten ilyen. Testvérek, a bizonyságtétel minden időben szükséges dolog, és minden időben arról az Úrról kell, hogy szóljon, aki az Isten, a mi Istenünk. Az elmúlt vasárnap az Új Szövetség nagy misszionáriusát, Pált hozta elénk Isten igéje, aki ugyanezt tette Athénban, nem magát hirdette és nem magát prédikálta. Nem azt mondta, hogy nézzetek ide, itt vagyok én, a római állampolgárságú, zsidó származású keresztjén. Önmagában is érdekes fölállás, de Dávid nem ezt tette, hanem elment Athénba, és elkezdett beszélni az athénieknek arról, akit ők kerestek, de nem találtak. Belekiáltotta az athéniek istenébe, hogy van valaki, akit ti ismeretlen istennek neveztek, én tudom, hogy ő kicsoda, én tudom, hogy ő nagyobb mindazoknál, akiket ti tiszteltek, én ismerem őt. És ezért szólja ott az athéni vallatóinak az Istenről, Jézus Krisztusról szóló tiszta üzenetet. Testvérek, a világ újra és újra krízisben van körülöttünk, mert a világ nem tud eleget Istenről, és a világ bizonytalan abban, hogy amit Istenről feltételez, az vajon igaz-e vagy sem. A mi bizonyságtételünk énekkel, prédikálással, személyes szavainkkal, bátorításainkkal nem szólhat másról, csak arról az Istenről, a Biblia Istenéről, aki kijelenti magát nekünk. Az Úrról kell nekünk szólni minden időben, testvérek. Zenénkkel is őről kell szólni. És minden eszköz, amit használunk a bizonyságtételünkbe, azt a tartalmat kell, hogy erősítse, hogy az embernek minden szüksége Istentől és Isten által lehet betöltött. Nem akarunk mást hirdetni. Azt mondja Pál, nem akarok másról tudni, én se közöttetek, csak Jézus Krisztusról. A megfeszített drága Jézus Krisztusról, aki megbizonyította szeretetét irántatok és irántam, amikor a mi bűneink büntetését hordozta. Csak róla akarok tudni közöttetek. Nos, testvérek, arra készülünk mi is, hogy erről az Úrról, erről a mi Istenünkről bizonyságot tegyünk most egy különleges formában is. Már a múlt vasárnap is szóltunk arról, hogy majd május 31-én itt a gyülekezetünk szeretne megnyílni azok előtt, akik talán a mi Úrunkról, Istenünkről nem tudnak eleget. Biztos, hogy sokan vannak körülöttetek is, akik Istenről, és szeretnénk arra bátorítani, biztatni benneteket, hogy tegyetek érettük. Mert aki nem tud Istenről, vagy nem jó dolgokat tud Istenről, az boldogtalan ember, mert újra meg újra csalódik. Ha mi ismerjük Istent, akkor nekünk bizonyságtétellel kell szólnunk őról, az egyetlen igazról. És ezt szeretnénk majd megtenni azon a 31-i szombat délutánon is. Ezért, mint ahogy máskor is kinyitjuk a templomot, és arra bátorítunk benneteket, hogy hozzatok, hívogassatok ide olyan embereket, akik a környezetetekben pontosan ezekkel a szükségekkel küszködnek, akik keresik a megoldásokat, de nem jó helyen keresik talán a megoldásokat. Legyetek bátrak, és szolgáljatok feléjük. Hálaadásai Istennek azért, mert ő megmutatta nektek magát, azzal, hogy beszéltek embereknek arról, hogy van megoldás. Hogy van megoldás, és ez a megoldás Istenben van. Nem arra kérünk és buzdítunk benneteket, hogy beszéljetek ezeknek az embereknek magatokról. Mert lehet, hogy ismernek benneteket, lehet, hogy figyelnek benneteket. Lehet, hogy sokkal többet tudnak rólatok, mint amit feltételeztek. Nem magunkról kell beszélni, Istenről kell beszélni. Azt kell elmondani ma ebben a világban, hogy amit a Biblia leír, az igaz. Ezt mi megéljük, tapasztaljuk, és ezt akarjuk továbbadni. Hogy jöjjenek az Úrhoz, jöjjenek Istenhez, az ő élő személyéhez, hogy higgyenek ő benne. Szeretnélek benneteket lelkesíteni és bátorítani arra, hogy ne nyugodjatok addig, amíg boldogtalan embereket láttok magatok mellett, hanem tegyük meg értük azt, amit megtehetünk. Azt mondja az ige, hogy szeressük az Urat, ami Istenünket, és szeressük fele barátunkat úgy, mint magunkat. Ahogyan a múlt héten elmondtuk, hogy a mi fele barátaink szeretete, ami életünkben úgy realizálódik leginkább, hogy vezetjük őket a világosság Urához, ami Istenünkhöz, hogy ma is hadd helyezem ezt a szívetekre. Hadd helyezem ezt a szívetekre. Szerethetjük úgy a mi fele barátainkat, hogy hívogatjuk őket Istenhez. Hívogassátok. Elhelyeztünk ott szórólapokat a templom ajtónál, és majd hazafelé menve arra kérünk benneteket, hogy vegyetek belőle. Jó dolog az is, ha bedobjátok egy postaládába, de még jobb dolog, ha valakinek odaadjátok a kezébe. Ugyanez van ráírva, kik a reformátusok, de szeretnénk nem tagságot toborozni ezen az alkalmon magunknak, hanem szeretnénk Istennek tagokat toborozni. Arra hívni embereket, hogy higgyenek Jézus Krisztusban. Abban, akiről mi is bizonyságot teszünk, hogy ő a mi pásztorunk. Tegyétek meg azt, amit meg tudtok tenni ezért az ügyért. Hozzatok el embereket, ti magatok is gyertek el. És legyünk bizonyságul azon a délutánon, beszélgetéseinkben, együttléteinkben, azzal, hogy megmutatjuk ezt az épületet, megmutatjuk önmagunkat. Hát, ha valaki azt mondja, nekem erre van szükségem. Milyen jó, hogy megmutattátok nekem. Adja Isten, hogy a mi szívünkben megerősödjön, mindaz, ami Istenről tudható, mindaz, ami Istenről kijelentetett, és ezzel a bizonysággal lépjünk a mi embertársaink közé. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az úrházában lakom egész életemben. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 482. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 482. dicséretünk első és második versét, a 161. dicséretünk dallamára, mi kegyes atyánk, kit vallunk hitünkben. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Köszönjük neked igaz és megkérdőjelezhetetlen kijelentésedet, mennyei édesatyánk, önmagadról. Köszönjük neked a Szentírást, amely eligazít bennünket minden időben, egyértelműen te felőled. Köszönjük mindazoknak a bizonyságtételét, akik ezt előttünk megerősítették, és akiket arra használtál, hogy szívünkbe hitet és bizalmat ébresszél önmagad felé. Légy áldott ezért a csodáért, hogy beszélsz önmagadról, légy áldott azért a csodáért, hogy minden időben támasztasz olyanokat, akik a te beszédeidnek igazságát megerősítik előttünk. Köszönjük, hogy ezen az úton járhatunk mi is, mint egyes hívő emberek, és úgy is, mint gyülekezet. Kérünk, segítsél meg bennünket, hogy lássuk, szívünkre vegyük ennek a világnak sötétségét, és azt, hogy te reád van szükség ebben a világban. Hogy te vagy az, aki e világnak minden szükségét be tudod tölteni. Helyezd ezt a mi szívünkre mindazokkal kapcsolatosan, akikkel együtt élünk, egy időben vagy egy helyen. És adjad a szívünkbe azt a szeretetet feléjük, hogy beszéljünk nekik te rólad. Taníts bennünket arra, hogy ki vagy te. És amit megértettünk rólad és veled kapcsolatosan, engedd, hogy nagy bátorsággal hadd legyünk készek továbbadni. Így hozzuk eléd a 31-i délutáni alkalmunkat, és arra kérünk téged, adj nekünk erős szívet, bátorságot, odaszánást, odaadást, hogy lehessünk hű bizonyságaid ezen a helyen. Úrunk, gondoskodjál rólunk, hogy még inkább átéljük azt, hogy amit te önmagadról elmondasz, igaz. Így köszönjük meg mindazt, amit ezért a közösségért tettél és teszel. És így köszönjük meg neked mindazt, amit személyes életünkben magadról megmutattál. Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, és adjad, hogy ez a mi hangunk, bizonyságtételünk kizendülhessen erről a helyről. Légy így segítségünk ezekben a napokban, állj mellettünk, bátorítsál meg bennünket, hogy elvégezhessük hálaadásból neked szolgálatunkat. Amen.